mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez itt a Millás reggeli című műsor, a Rádió Café 98.0-án. Május 22-én pénteken, 8:45 előtt vagyunk 3 perccel, Kántor Endrével.
És Gede Balázssal, illetve a kedves hallgatókkal. Azt mondja például Miki, hogyha már ilyen autós téma jön, hogy a Barakudáról nem tud nem eszembe jutni a Plymouth legendás izomautója a korai 70-es években. Azt mondja, hát a petrolheadek értik, amit Miki írt a Plymouthról.
Igen. Na, petrolheadek, kaptatok egy üzenetet, javaslom a svéd modell megvizsgálását, itt olyan rohadt sokba kerül a gyorshajtás, hogy csak az idióták szegnek szabályt. 3 gyorshajtási szabálysértés, 3 éven belül, és bevonják a jogsid 3 hónapra.
Hát ez tök jó, mert így
rá... magic number.
Rá, így van.
A magyar bíróságok nevetségesen alacsony anyag, és, vagy bírságok, és nincs visszatartó erejük, szerintem is ez így van. Tehát az, azon valamit ott, sőt nem valamit, nagyságrendekkel kéne felpimpelni ezeket a büntetési tételeket.
Nagyon jó, mert ezzel be is vezettük a következő témánkat.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli.
Tehát úgy tűnik, hogy az extrém szabálysértések felszámolása az most kiemelt fókusz lett. Ugye Vitézi Dávid miniszterként pont ilyen területen is tervez változást, és erre régóta szükség is van. Azt mondta a meghallgatásán, hogy Magyarországon 52 halálos baleseti áldozat jut 1 millió főre, ami lényegesen több az EU átlagnál, és az adatokat is citálta. Az a kérdés, hogy hogyan lehet ténylegesen fellépni az extrém szabálysértések ellen, illetve nem csak az ellen, de ez a fő témánk, hanem azt is meg fogjuk majd vizsgálni, hogyha marad rá idő, remélem igen, hogy a közlekedés kultúrát hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet változtatni. Éppen ezért tárcsáztuk dr. Major Róbert rendőrezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar közbiztonsági tanszékének tanszékvezetőjét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is.
Ugye nagyon sok olyan eset volt az elmúlt időszakban, ami borzolta a kedélyeket, és amikor azt mondjuk, hogy extrém szabálysértés, akkor tényleg extrémre kell gondolni. Tehát ilyen több 100 kilométeres per órás sebesség bent a városon belül, hidakon, és hát halálos balesetek.
Igen.
Mi az, amivel ezt tényleg komolyan meg lehetne gátolni, hogy ez történjen?
No, hát nagyon összetett a kérdés, ugye egyrészt ezek az extrém szabályszegések nyilvánvalóan nem a véletlenek művei. Minden közlekedőnél előfordul, hogy figyelmetlenségből, óvatlanságból esetleg szabályt szeg. De az a napnál világosabb, hogy 50 helyet 130-ra nem lehet véletlenül menni. Úgyhogy ezek itt szándékos, tudatos szabályszegések, amelynek a visszaszorítására azért több lehetőség is van. Nyilván mindenki első körben arra gondol, hogy szigorúbb rendészeti fellépésre van szükség. Való igaz, hogy van ebben az irányban is mit tennünk. Egyrészt jelenleg a sebességellenőrzési rendszer Magyarországon olyan, hogy a közlekedési hálózat egy-egy pontjain fordulhat elő sebességellenőrzés. Akár fixen telepített eszközök, akár pedig a rendőrség által üzemeltetett úgynevezett mobil sebességellenőrző pontok, amelyeket ott állítanak föl, ahol éppen ez szükséges. Na de ennek mi az eredménye? Az, hogy a több ezer kilométeres úthálózatnak mindig csak egy-egy pontját tudjuk ellenőrzés alá vonni, és a közlekedőkben nem tudatosul az, hogy bárhol találkozhatnak ilyennel, hiszen ezeket a mérési pontokat általában jelző tábla jelzi, közismert helyszínekről van szó. nagy előrelépés lenne az, hogyha nem csak a hálózat egy-egy pontján lenne mérés, hanem az úgynevezett átlagsebesség ellenőrzési rendszerrel hosszabb szakaszokon lehetne biztosítani azt, hogy a megengedett sebesség közelében haladjanak a közlekedők. Itt fölmerült a bevezetőben, hogy több nagyon súlyos baleset is történt Budapesten, Szegeden, több helyen. Na most, hogyha például Budapestből indulunk ki, és azt mondjuk, hogy egy hosszú útszakaszon, például az Árpád hídon lenne egy ilyen szakaszos sebességellenőrzési rendszer, aminek az a lényege, hogy az elején rögzítjük a jármű áthaladási időpontját, a szakasz végén szintén rögzítjük a jármű áthaladási időpontját, az ismert távolságból a lemért idő alapján tudunk egy átlagsebességet meghatározni. Na most, hogyha ez működne, akkor valószínűleg az Árpád hídon ezek az extrém sebesség túlépések megszűnnének.
Igen, ráadásul ugye ezek az ismert pontok, illetve a különböző alkalmazásokban jelzett rendőri jelenlét vagy sebességmérés még balesetveszélyes is lehet. Tehát sokszor én tapasztalom vezetőként, hogy mennyire belassulnak ilyenkor, és nagyon sokszor olyan fékezés történik, amit nem várna el az ember egy haladó forgalomban.
És így hullámzik a forgalom, igen. Akkor hirtelen mindenki igen. Jól viselkedik, aztán ahogy vége a mérőeszköznek, vagy túlhalad rajta, akkor erősödik a tempó.
Igen, ez fölvet egy másik problémát is, ezt az indokolatlanul lassú haladás problémáját. Már évtizedekkel ezelőtt például a szomszédunkban, Ausztriában megtiltották azt, hogy az autópályán látható rendőri jelenléttel mérjenek sebességet, mert pont ezek az események következtek be, hogy a járművezetők észrevették a rendőrautót az autópálya szélén leálló sávján, vagy a forgalom elzárt területen, és indokolatlanul lassú tempóra kapcsoltak, amely egy láncreakciót elindítva ráfutásos baleseteket okozott. Tehát valóban van egy ilyen is. Ezt viszont a tudatos közlekedése neveléssel, a járművezető képzésnek a picit modernizálásával lehet elérni, hogyha a megengedett sebesség mondjuk lakott területen kívül 50 km/h, akkor hogyha a járművezető észleli a sebesség ellenőrzést, akkor nem kell 60-ra, 70-re lassítani, hanem a 90-nel való haladás az tökéletes.
Hát rögtön ugye, ahogy gondoltam, érkeznek a különböző hallgatói észrevételek ezzel kapcsolatban, valakinek egyáltalán nem tetszik az
például
ötlet.
Például igen, jól esett volna, ha nem népszerűsítitek az átlagsebesség mérést, mert mi értelme? Szakaszon belül lehet állatkodni, haladni, meg nem.
Nem lehet, tehát ezek tudományosan bizonyított kérdések, olyan helyszíneken kell kijelölni, ahol nem lehet. Tipikus példa erre az autópályák felújítás alatt álló szakaszai, világ minden táján, Nyugat-Európában különösen ezek állandóan ott vannak, és ezért nincs is baleset. Tehát ez a fontos, nincs baleset a lezárt szakaszban, mert ha a lezárt szakaszban baleset van, akkor a kerülés az megoldhatatlan, innentől kezdve óriási torlódás alakul ki. És ugyanez igaz a előbb példaként hozott Árpád hídon. Nem reális az, hogy valaki az első 500 méteren 20-szal megy azért, hogy majd a végén mehessen 80-nal. Ez nem reális, tehát az átlagsebesség mérésnek tudományosan bizonyított baleset megelőző hatása van.
Sokan a hallgatók közül azt kifogásolják, hogyha ők betartanák a különböző sebességhatárokat, akkor nem tudnának haladni, megelőznék őket a különböző kamionok, és amiatt nem tudnának menni, vannak ilyen szakaszok, tehát hogy zavarja őket az, hogy az enyhe sebesség túllépést az extrémmel keverjük.
Igen. Nem szabad keverni, viszont van egy másik olvasata, és ugye most már a baleset megelőzésről, illetőleg a szabályszegések visszaszorításáról két aspektusban beszéltünk, egyrészt a ellenőrzés oldaláról, másrészt az oktatás nevelés oldaláról. Most következik a harmadik oldal, a műszaki oldal, a forgalomszervezés. Tehát óriási felelőssége van a közútkezelőknek, hogy indokolatlanul alacsony sebességet előíró jelzőtáblák kihelyezését mellőzzék. Uh-huh. Tehát nem lehet elvárni a járművezetőktől a közlekedési környezetből adódóan biztonságosnak tűnő sebességtől lényegesen alacsonyabb sebesség betartását.
De azt valamiért, tehát, valamiért gondolta egy közlekedési mérnök, hogy az a reális, akkor miért van ez az ellentmondás?
Vagy nem gondolta.
Itt mondom,
vagy
hogy
nem.
Óriási felelőssége van, pontosan. Aha, pontosan. Aha.
Igen, mert hogy ez válthatja ki azt a reakciót is, amit a hallgató is ír, hogy ne keverjük a valódi száguldozókat azokkal, akik haladni szeretnének. Tehát gondolom, van a haladni szeretnék, én mehetek 50-nel a, vagy 70-nel az 50 helyet, és van a száguldozó, aki meg 100-zal megy, nem tudom, mit gondol a hallgató, de,
hát
de
ez utalhat arra, hol a határ? Hogy, igen, mi van hogy... akkor, hogyha ő úgy érzi, hogy ő haladni szeretne, de és neki jó a 90, és ő biztonságosan tud így közlekedni, de hát ez nem egy egyéni döntés.
Nem egy egyéni döntés, ennek is, bár nem látszik a közvélemény szemében, de ennek is tudományos háttere van, amikor meghatározzák azt, hogy milyen sebességhatárokkal kell operálni. Azokban az államokban, amelyekre úgy közlekedés biztonsági szempontból büszkék vagyunk, skandináv országok tipikusan, ahol lényegesen kevesebb személyisérüléses baleset történik, ott a megengedett sebességhatárok kisebbek, mint nálunk. Autópályán is kisebb, lakótelepen is kívül is kisebb. Tehát az összefüggés nyilván egyértelmű. Az is világos, hogy a legbiztonságosabb az lenne, ha sebességhatár nulla lenne, nyilván ha állunk, akkor nem tudunk balesetet okozni, de hát a lényege az a forgalom szervezésnek, hogy meg kell találni azt az optimális haladási sebességet, hogy a közlekedés alaprendeltetése, a helyváltoztatási igény kielégítése is megvalósuljon, és a biztonság is megmaradjon.
Igen, és ugye, amit említett itt, az olyan érdekes volt, az egyik aspektus az, hogy a közlekedési kultúra, vagy az általános kultúra milyen, mi az, amit elfogad? Tehát, hogyha megpróbálunk nagyon szabályozni egy olyan kultúrában, ami hozzászokott ahhoz, hogy kicsit szabadabb ez a része, akkor az nem biztos, hogy célra vezető lesz.
Hát akkor jó a szabályozás, hogyha azt az állampolgárok elfogadják. Uh-huh. Tehát nyilvánvaló, hogyha van egy, most mondok megint egy olyan példát, ami az autópályaépítéssel összefügg, mert ugye ez aktuális. Tehát hogyha egy autópálya terelt helyzet van, ahol a 375-ös sávszélesség lecsökken 350-re, és ezért 80 km/h sebességkorlátozást rendelünk el, Ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy nem nagyon akarják a jelzetők betartani. Miért? Azért, mert ahol lényegesen kisebb a keresztmetszet, lényegesen nagyobb a forgalom, lényegesen több kereszteződés van, ott 90 km/h lehet haladni, itt meg 80-nal teljesen indokolatlannak tűnik. Tehát még egyszer hangsúlyozom a közútkezelő felelősségét, hogy olyan sebességhatárokat kell meghatározni, amit úgy általában elfogadnak. Nagyon érdekes a főváros példája, számtalan helyen emelt sebességi útszakaszt jelöltek ki 60-70 km/h, amit az elmúlt években szépen kezdenek visszaszedni, és újra az 50 km/h írják elő. A biztonság, egyértelműen a biztonság növelése érdekében, mert kiderült, hogy ez az emelt sebesség nagyon-nagyon növeli a balesetek kockázatát.
De ez egy nagy statisztikából derült ki, vagy vizsgálják az adott útszakaszt is például, hogy ott...
Adott útszakasz vizsgálatából
az, igen, az azért korrektebb, igen. Azt írja egy hallgató, ez nem tudom mit szól, hogy az osztrákoknál például nincsenek kisívű kanyarok kitáblázva sebességkorlátozással, vedd be 100-zal, ha tudod. Hát azért nem biztos, hogy minden hülyeséget át kell venni, azért viszont, ha minden második híradóban van egy nappaliba kikötött autó valahol vidéken, aki próbálta a kanyart úgy venni, ahogy tudta.
Itt is a közútkezelőnek a felelőssége rendkívül fontos, tehát azoknál a kanyaroknál, amelyek váratlanul érik a járművezetőt, ott szükséges táblával jelezni a veszélyt. Egy olyan útszakaszon, mondjuk a mecsekben vagy akárhol, ahol egymást érik a jobbra-balra ívelő útkanyarulatok, ott erre fölösleges jelzőtáblával felhívni a figyelmet, hiszen látja a járművezető. De mondjuk a Alföldön egy 33-as számú főútvonalon hosszú kilométereken megyünk egyenesen, és utána jön egy kis sugarú ív, azt bizony jelző táblával és sebességkorlátozással jelezni kell, de hangsúlyozom, hogy olyan értékű sebességkorlátozással, ami az adott kanyarhoz reális, és olyan távolságból kell elrendelni a sebességkorlátozást, ami az adott kanyarhoz reális.
Most ugye nagyon sok olyan hozzászólás van, hogy persze természetesen kellenek a jó minőségű utak is, a megfelelő közlekedési környezet, és hát ugye én meg közben azon gondolkodtam, hogy azért ez nem újdonság, amiről beszélgetünk, akkor hogy lehet az, hogy ezeket nem implementálták eddig, vagy nem foglalkozott ezzel ilyen mértékben a hatóság, vagy a megadott minisztérium?
De mindenki mindig foglalkozik, csak mindig megvan, hogy mi a fontosabb. Itt van a közlekedési kultúra napja, május 11. Már több mint egy évtizede a Közlekedéstudományi Egyesület kezdeményezésére május 11 a közlekedési kultúra napja. Évről évre egyre többen csatlakoznak hozzá, egyre több aktivitást látunk, és próbáljuk népszerűsíteni azt, hogy a kultúrát közlekedés az a mindennapoknak a szükséges velejárója. De nyilván a ráfordítások azok mindig szűkösek, tehát valamit tennünk kell. A legfontosabb az a képzés, oktatás, nevelés területe az én megítélésem szerint. Ezért lenne fontos, hogy az általános iskolai képzést úgy kellene átalakítani, hogy első osztálytól 14 éves korig egy ilyen spirálisan egymásra épülő ismereteket tartalmazó rendszerben kialakuljon a fiatalokban a biztonságos közlekedéshez szükséges megfelelő attitűd. És ez nem csak a közlekedésben nyilvánul meg egyébként, hanem az életben is.
Abszolút, igen.
Az önzés helyett az együttműködésre így kell
van,
a hangsúlyt.
Így van, ez nagyon fontos. Írja még egy hallgató, érdekes dolgot vett fel, ezeket én is utálom. 10 km/h különbségű sebességkorlátozás tilos legyen. Ha valahol 110 a normál határ, akkor ne legyen 100. Vagy hogyha 100, akkor 90. Sokszor azt érzi az ember, hogy tényleg ennek egy értelme van, hogy ott meglapul jön egy trafi, és ugye amikor beleszalad 110-zel a 100-ba, akkor le tudjon vadászni, de amúgy az a 10 kilométer számíthat olyan sokat?
Egyetértek a felvetéssel, nem támogatom. A 20-as rendszert szeretném én is elérni, hogyha Magyarországon felépülne, aha, tehát a 30-50-70-90-110-130-as rendszer, tehát ennek a 10 km/h valódi jelentősége nincs. Fizikai értelemben van, hiszen egy hirtelen fékezés esetén, hogyha valamilyen rendkívüli helyzet történik, nyilván a kisebb sebességről
biztos
rövidebb,
ki lehet számolni, hogy hány méter fékutat.
Igen. De nem olyan jelentős, mint amennyire ez a járművezetőknek a szubjektív érzetét az csökkenti.
Még egy érdekes, és ez a kultúrához érkezett, az írja Tamás, hogy ha lesz rá idő, akkor kérdezzük meg az ezredes úrtól, hogy miért a korlátozott kilátású, külső hangoktól elzárt és fékúttal rendelkező autósnak kell minden esetben figyelni a semmilyen módon nem korlátozott, zéró fékúttal rendelkező gyalogosra. Az új kresztben már mint alapelv szerepel. Mi a tudományos magyarázata ennek?
Ugye kezdjük azzal, hogy nincs új kressz, hanem egy tervezett látott napvilágot, ami majd nyilván helyre kerül. Viszont ennek is természetesen van tudományos magyarázata, de az én álláspontom az teljesen egyértelmű ebben, hogy mindenkinek figyelni kell a másikra. Nem várható el az oroszlántól, amikor bemegyek a barlangjába, hogy rám vigyázzon, mert hogy én vagyok a gyengébb, a védtelen. Mert ugye most ezeket a kifejezéseket halljuk, hogy gyengébb közlekedő, védtelen közlekedési résztvevő, és ezért kell rá vigyázni. Természetesen vigyázni kell rá, hiszen az emberi élet a legfontosabb. Minden gépi meghajtású jármű vezetőjének oda kell figyelnie arra, hogy gyalogos, kerékpáros, rollervezető, ha a látóterébe kerül, akkor nehogy véletlenül őt elüsse, mert akkor súlyos sérülés, halálos eredmény következik be. De természetesen ezektől a közlekedési résztvevőktől is elvárható, hogy a reájuk vonatkozó közlekedési szabályokat tartsák meg.
Még egy gyors kérdés, mert sokan feszegetik ezt a tűréshatár dolgot, hogy itthon nálunk mekkora van, hogyha van.
Igazából null tolerancia van, tehát Ha maradunk az 50 km/órás példánál, akkor 51 az már szabálysértés, de senki nem fog szabálysértési eljárással szembesülni, hogyha 51-52-53 km/órával halad. Viszont 65 km/órától közigazgatási bírság hatálya alá esik a jogsértése, és innentől kezdve 50 000 forint bírságot kap. Arra még szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez az 50 000, ez 2008-ban alakult ki, úgyhogy 30 000 volt. A 30 000 most 50 000-re szigorodott az elmúlt években. Ki lehetne számolni akár egy átlagkeresetet, akár egy minimálbért, hogy 2008-hoz képest most hol tartunk, és akkor rájövünk, hogy jogosak azok a kritikák, hogy ez az 50 000 forint, ez nem igazából bír visszatartó
erővel. Igen, bőven 100 fölött kéne lennie.
Valószínű. És az is egy érdekes dolog, hogy egységesen alkalmazza a magyar jogrendszer. Erre is van a tudománynak javaslata, hogy hogyan kell egy progresszív rendszert felépíteni magyarul, aki tényleg véletlenül elnézte, nem figyelt, kiabált a hátsó ülésen a gyerek, és ezért elkövetett egy ilyen tolerálható szabálysértést, őneki az 50 000 is sok. Tehát nyugodtan lehet minimális összeggel kezdeni, de a visszaesés esetén, magyarul nyilván tartva a szabálysértés elkövetőit, visszaesés esetén folyamatosan, drasztikusan növelni ezt az összeget, és akár ilyen extrém dolgok esetén, például többszörös ittasvezetés, többszörös közúti veszélyeztetéses magatartások, eljuthatunk odáig, hogy igen, a járművet is el lehessen kobozni.
Hát nagyon szépen köszönjük. Rengeteg új kérdés érkezett, szerintem fogunk még beszélgetni közlekedés kultúráról. Nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés volt. Köszönjük szépen a rendelkezésre állást.
Köszönöm szépen a megkeresést.
Viszontlátásra. Dr. Major Robert rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi kar közbiztonsági tanszék tanszékvezetője volt a beszélgető partnerünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk Sir Arthur Conan Doyle, brit orvos, író, 1859-ben született ezen a napon, május 22-én, azt mondta, mindig akad valahol egy fehér nép, aki még a legelvetemültebb férfit is megsiratja.
Nem akarok hozzáfűzni, de nagyon megtetszett. Ez volt az első idézet, amit találtam tőle, és azt mondtam, hogy hát ha ezt az Arthur Conan Doyle írta, akkor igen, ezt most el kell itt mondanunk.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
Ránézzünk kicsit a kereskedelmi ingatlanpiacra, hogy hogyan értékelik a politikai rendszerváltást és az azzal járó eddigi reakciókat. Azért mondom ezt, ugye, mert valószínűleg a forint erősödése nem hagyta őket sem hidegen, hiszen a bevételeiket abban árazzák és abban veszik be. Kalaus Walter a vendégünk, a Newmark VHK Hungary ügyvezetője, akivel már sokat beszélgettünk erről a szegmensről, most is ezt tesszük. Szia, üdvözlünk itt a stúdióban.
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Na, hát hogy telik ez a pár hét? Mennyiben felfordulásszerű? Mit vártok a piactól? Úgyhogy van kérdés bőven, hogy hogyan ítélitek meg a jelenlegi helyzetet, és hogyan tekintetek a jövőbe?
Ez érdekes dolog, mert akárhányszor itt vagyok nálatok, én mindig azt mondom, hogy izgalmas időszakot élünk.
Igen.
Ennél szerintem...
Ez olyan, mint amikor tőzsdei kilátásokról, mert hát most egy kicsit nehezebb a tőzsdén, hogy elboldogulni, ott sosem könnyű.
Sosem könnyű, az ingatlan piac pedig szerintem mindig is érdekes, de most azért egy kifejezetten érdekes időszakot élünk. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt hetekben a politikai rendszerváltás megtörtént. A kérdés az, hogy mik a következő lépések, milyen hatással van ez mind az ingatlan piacra, és szerintem fantasztikus dolgok történhetnek, de azért ne kerüljünk még még eufórikus hangulatba. Fontos dolog, hogy az intézmény és a gazdasági stabilizáció is meg tudjon történni. Ezek mindenféleképpen a következő lépést meghatározzák, azt, hogy az intézményi befektetők térképére újra felkerül-e Magyarország. Sajnálatos módon, hogy az elmúlt 3-4 évben azért a nyugati tőke egy picit elhagyta Magyarországot, vagy legalábbis az ő intézményi térképükön nem szerepelt Magyarország, mint potenciális befektetési célpont, és most mindenféleképpen azért pozitív első jeleket hallunk, látunk, úgyhogy szerintem mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy optimistán kell, hogy a következő időszak elé nézzünk.
Ezek az első reakciók, mert amikor arról beszélgettünk, hogy sokan helyehújázunk, az inflációnak jót tesz, nem tudom, hogy minden, csomó mindennek az erős forint, akkor szóba jöttek először az exportőrök, hogy ott nem mindenkinek felhőtlen az öröme. Nálatok mi a helyzet? Mert hát az euró árakat átszabni, gondolom, annak nagyon nem örülne a bérlő. Ha ugyanazt az euró összeget veszitek be, kevesebb forint jót, kevesebb bevételből kell a fizetést kigazdálkodni, az üzemeltetést, az egyebeket. Hogy áll most ez a része az ingatlan, kereskedelmi ingatlan piacnak?
Igen, ez nem annyira egyértelműen jó, mert ugye azért az elmúlt időszakban valahol a 395 és a 400-as rátát vette mindenki alapul, és körül mozgott a piac. Most meg azért a 360 alulról fölül különnyi adossuk, azért ez egy erőteljes 10%-os különbség. Ugye a nemzetközi elemzőházak, Reuters, Financial Times mindenféleképpen pozitívan, vagy pozitív első reakcióját látjuk a piacra vonatkozólag. Ugye ez alapvetően ennek is az eredménye az, hogy a forint nagyon erősödött, a magyar kötvények és részvények is erősödtek, a befektetők arra számítanak, hogy ugye a Magyarország-EU-s kapcsolatai azért valamilyen szinten rendeződnek, a feszültség azért alább hagy, és ugye ez a valahol, nem is tudom, különböző számokat lehet hallani, 15-16-17 milliárd euró illetve sorsa valahol el fog dőlni a következő hónapokba, és ez kulcstényező lehet az, hogy milyen módon tud beindulni a magyar befektetői piac a külföldi intézményi befektetők számára. Tehát az elmúlt években, ahogy mondtam, szinte kizárólag magyar befektetők dominálták a kereskedelmi ingatlan befektetési piacot, de azért ez nem volt mindig így. Tehát én nagyon bízom benne, hogy visszatérünk oda, ami az elmúlt 3-4 előtti időszakot jellemezte, hiszen azért Budapest, Prága és Varsó mellett mindig is egy kedvelt befektetési célpont volt az intézményi befektetők számára.
Összetételében vannak változások? Emlékeim szerint ugye úgy álltunk legutóbb, hogy a hotelfejlesztések mentek talán nagyon jól, a logisztika az kicsit húzott egy ilyen féket. Most mi a helyzet, és milyen irányban jöhetnek változások, hogyha jöhetnek, akkor hol lehet az a pont, ahol igazán nagy érdeklődésre lehet számítani, akár a külföldiek részéről is?
Igazából én úgy gondolom, nem változik nagy mértékben az összetétel. Ugye egy prime lokációban lévő új ESG-kompatibilis irodaház az mindig is egy ilyen szexi termék a befektetők számára. Ugye egy hosszú távra kiadott logisztikai bázis az mindig is egy kellemes termék, amit szívesen érlegelnek, szívesen néznek a befektetők. Emellett azért megjelentek az élelmiszerítélerek által dominált ilyen strip mallok, retail központok, és ugye az utóbbi években ismét szexivé vált a hotel. Tehát a hotel szegmens az most erőteljes sokat virágzását éli Magyarországon, illetve egészen pontosan Budapesten.
Amikor arról beszélünk, hogy vonzó lehet a külföldieknek a magyar piac, ugye nyilván egy gazdasági stabilitás, gazdasági növekedés, a megváltozott környezet, akár a jogi környezet is segítheti ezt az optimizmust, de ugyanakkor, hogyha minden jól megy, akkor egy csökkenő hozam környezettel kell szemben.
Igen, de van egy kulcs szó, amit minden intézményi befektető kiemel, a kiszámíthatóság.
Aha.
Ugye a kiszámíthatóság az kulcsfontosságú, amikor tudja mérlegelni az a befektető, hogy a következő időszakban milyen érdekre számíthat, és nem kell gyorsan reagálni. Egy intézményi befektető nagyon sokszor nem tud gyorsan reagálni. Úgyhogy a kiszámíthatóság, ugye a politikai kockázat, szabályozási bizonytalanságok eltűnése, és ahogy mondtam, az EU-ba való jobb integráció, Unió és az EU-val való javuló kapcsolat, ez mind azt eredményezi, hogy sokkal szívesebben nézik ismét Budapestet, mint befektetési célpont, attól függetlenül, hogy mennyire jók vagy rosszak a yieldek. Nyilván ez nem másodlagos, de ugye a környezet, ahol befektetnek, az mindenféleképpen meghatározza az, hogy egyetem fent van a térképen, mérlegelik, vagy pedig abszolút még a térképen sincs.
Hát de úgy, hogyha azt nézzük, amit a piac mutat, azt a fajta optimizmust, és ugye erről beszéltünk vállalkozói szinten is, de külföldi megítélés szinten is a forintnak az erején ez látszik egyértelműen, ez egy jövőbe vetett bizalom. Ez egy lehetőség, egy remény.
Pontosan, tökéletesen fogalmazol, hogy optimista. Ugye, ahogy mondtam, hogy a nagy elemzőházak mindenféleképpen optimistán reagálnak az elmúlt hetek történésére, de azért jegyezzük meg, hogy a nemzetközi sajtó azért nem euforikus. És ez helyén való, hiszen azért azt ne felejtsük el, hogy még mindig nagyon magas a költségvetési hiány, ugye azért nem változott az elmúlt hetekben. Ugye az EU-s pénzekről beszélünk, hogy majd megérkeznek, de azért még nem érkeztek meg. Ugye a jogállamisági reformoknak gyorsan és hitelesen kell megtörténniük, hogy azért beálljon a rendszer. Úgyhogy egyelőre, ahogy mondtad, a piac inkább egy reménytáraz, mint késztényeket, és azt a tulajdonképpen felkészülnek és pozícionálják magukat egy poszt-Orbán Magyarországra, ahol rengeteg reménykeltő ígéret már elhangzott, és most mindenki árgú szemekkel figyeli, hogy valójában megtörténnek ezek a változások. Ha igen, akkor ugrásra készen állnak ezek az intézményi befektetők, hogy ismét Magyarországot is mérlegeljék.
Hát jó, várjuk ezeket, ez klassz.
Abszolút, igen, még egy utolsó kérdés, csak hogy területileg van, ahova összpontosulhat ez a tőke, tehát nem tudom, a főváros továbbra is kiemelt körzet, gyárépítési megyeszékek, nem tudom, van-e ilyen a fejedben, ahol...
Én úgy gondolom, hogy az intézményi befektetők számára azért továbbra is Budapest az első számú célpont. Egy-egy megyeszékhely azért szóba kerül, de én úgy gondolom, hogy a következő 12-24 hónapban, amikor ezt a fellendülést várjuk, hiszen azért ne felejtsük el, hogy az ingatlanpiac alapvetően egy lassan mozgó szegmens, én úgy gondolom, hogy főként a Budapest és Budapest környéki befektetések kerülhetnek célpontba.
Világos, oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy beléptél hozzánk és beszélgettünk a kereskedelmi ingatlanpiacról. Jó munkát, aztán jó hétvégét.
Köszönöm szépen.
Kalaus Alter volt a vendégünk, a Newmark VLK Hungary ügyvezetője.
Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
Millás reggeli.
Kedves hallgatók, rengeteg hozzászólással segítik a mai műsor folyamat, többek között azt írja...
Hát az utak a közlekedéshez kapcsolódókat felsorolni se tudjuk.
Figyelj, van egy érdekes. Évelején Kambodzsában voltunk, horror a közlekedés, nincs olyan kressz szabály, amit ne szektek volna meg. Jobbról előzés, körforgalomban, szembe, stb. Mégsem láttunk egy balesetet sem.
Mindenki ezzel jön, hogy Ázsiában milyen remek az élet. Igen. Azért a statisztikában is belenéznék, hogy tényleg úgy van-e, vagy az, hogy te nem láttál, nem tudom, egy hétig, amíg ott voltál, az azért nem. Biztosan.
Ők azt állapították meg, hogy alapvetően lassan, nyugisan mennek, senki nem hirtelenkedik, hát türelmesek a szabályszegők iránt, mert tudja, hogy a következő sarkon ő fog szabályt szegni.
Az kétségtelen, igen, hogy más a kultúra, meg a hozzáállás, és ez sok más nemzetnél is igaz egyébként, ahol látszólag kaotikus.
Az, hogy lassan és nyugisan, az már önmagában teljesen jó dolog.
Ahhoz, így igen, van, hogy meg lehessen úszni baleset nélkül a közlekedést.
Az biztos, hogy ez a felpumpált állapot, ez az ideges, ez biztos, hogy a megbüntetem a következő helyen, igen, visszaelőzöm, igen, igen. nem engedem, te rohadék, mit mertél megtenni velem? Tehát ez a típusú közlekedési kultúra, ez nem fog működni. Tehát ebből előbb-utóbb baj lesz, úgyhogy és nem is szabad belehajszolni ilyesmibe. Egyébként nyilván nagyon nehéz, mert egy ilyen jellegű flow az magával ragadja az ember. Tehát, hogyha az van folyamatosan, hogy valaki 10 centire mögötted reflektorozva jön.
Akkor van a visszapillantón az a kis pattintókat oda, amely a fénytörés miatt elbillenti a tükröt, azt szépen bepattintod, már nem is
na
látod.
Na jó, csak hogy egy idő múlva nagyon idegesítő, mert balesetveszélyesnek érzed. Jó, tehát, hogy fenyeget.
Látod, tudod? Tehát igen. Én ezt tudom, mert egyébként engem is nagyon frusztrál.
Így van, frusztráló, pontosan.
Kiveszem a képből a pacákot, és akkor gyötrödjön.
Hát ezt tehát, lehet esetleg igen. csinálni, de nagyon nehéz egyébként, hogyha folyamatosan neked kell lenned a defenzív félnek, és így ugye át tudod venni ezt a fajta ilyen hektikus közlekedési morált.
Igen. Nem csak autópályán az a baj, hogy már a városon belül is tologatnak. A kis teherautósok, aki nagyon rohan, nagyon időre kell mennie, meg nem tudom, meg a egyéb más sietősök.
Na várjál, van itt, hát ezt a breaking news, de azt le kell ellenőrizni,
azt
hogy így van-e.
És egyelőre még nem láttam, úgyhogy nem szeretnénk riogatni senkit, igen.
Okay. Akkor majd megnézzük a hírek alatt, hogy ez így történt, de különben jövünk vissza, és természetesen utazási rovattal folytatjuk a Millásreggelit, de nem marad el a pénzes zsák sem, mert elég jó dolgokat szedett össze Csárt Máté, többek között az Nvidia-t, és így van. Mi van a hallgató Toyotájával?
Például az egy...
Az is benne van.
Igen, mert egy hallgató kérte, hogy nézzek rá, elmondtam dolgokat, és hát, na, igen, jó. Történt egy
akkor
más.
Ezzel jövünk, de az csak az utazás után.